Szeretettel köszöntök mindenkit, és ahogy már Kristóf tanár úr felvezette, a digitális szekció első előadójaként szeretettel köszöntök mindenkit. Amiről beszélni fogok, az az összehasonlító elemzés a digitális átállás módszertani megalapozására, amivel Lengyelné dr. Molnár Tünde kolléganőmmel készültünk ezzel az előadással. Most én leszek, aki ezt prezentálni fogja, de nyilván a kérdéseket mind a ketten fogjuk fogadni. Többször elhangzott már ez a fogalom a mai alkalommal is, ugye digitális átalakulásként, digitális transformációként is hallottuk ezt a kifejezést, majd fogjuk látni, hogy mi miért döntöttünk mégis a digitális átállás fogalma mellett. Hogy el is kezdjük a mai előadást. Először egy kis probléma felvetéssel szeretnék kezdeni, mégpedig azt, hogy miért annyira égetős ez a kérdés. Bár azt hiszem, hogy Ritter Dávid a délelőtti előadásban ezt már elmondta elég részletesen, de egy kicsit más szemszögből, egy kicsit inkább a neveléstudomány oldaláról megközelítve ezt a témát szeretném én is bemutatni. Először is talán azzal érdemes kezdeni, hogy jelenleg a negyedik ipari forradalom korszakát éljük. Ez a negyedik ipari forradalom ugye lényegében a digitális technológiák egyre nagyobb térhódítása következtében jelent meg, és hát azt mondhatjuk, hogy ezzel együtt egy újabb kultúraváltás előtt is állunk. Ilyen kultúraváltást már az emberiség életében többször is átéltünk, mikor egy-egy technológiai eszközről valamilyen másik eszközre álltunk át. Átéltük ezt annak idején, bár mi még nem, de az elődeink, amikor a palatábláról átálltak a különböző más rögzítési technikák, vagy a könyv elkezdett minél nagyobb ütemben terjedni. Lényegében ugyanez a folyamat áll most is előttünk, csak most a platform a digitális közegbe helyeződött át. Azt is látjuk, hogy ez a fajta kultúraváltás, ez új modellek megalkotására sarkalja a különböző tudományos területek szakértőit. Nincs ez másképp a neveléstudományokban sem. Ott is látjuk azt az erőteljes törekvést, hogy szükség van olyan új kompetencia modellekre, amelyek képesek alkalmazkodni a 21. századi platformok okozta változásokhoz, illetve az új munkaerőpiaci elvárásokhoz is adaptívan fog alakulni. Hogy egy picit ezzel kapcsolatban néhány ábrát megmutassak. Itt látjuk lényegében azokat a fogalmakat, amelyek, mint láthatjuk, mindegyik a kultúra elnyő fogalma alá tartozik. Az információs kultúra is, a digitális, nem digitális, illetve a hálózati kultúra is. Mindegyiknek egy közös jellemzője van. Az a közös jellemzője, hogy lényegében valamilyen technológiai eszköz határozza meg ezeket a bizonyos kultúrákat, és amikor ezek a technológiai eszközök lényegében egy akkor egy úgynevezett média konvergencia következik be, amelynek hatására számos új elvárás, új kihívás fogalmazódik meg a társadalom minden szegmensén, többek között az oktatás területén is. Hogyha egy kicsit tovább megyünk, és az oktatást egy kicsit szűkebb körben nézzük meg, akkor az alábbi ábrát érdemes egy picit jobban elemezni, ami ugye azt mutatja, hogy lényegében a mai oktatási rendszerünket az egész világra értendően még mindig az ipari társadalmak iskolája jellemzi. Ez az ipari társadalmak iskolája, ez lényegében azt jelenti, hogy még mindig a hagyományos eszközökkel, hagyományos módszerekkel történik a legtöbb esetben a tanulás-tanítás folyamatának kezelése, és ezt az információtechnológia egyre inkább konzerválja. Tehát nem előre mozdítja ezt a folyamatot, nem inkubálja, hanem inkább egy kicsit gátként jelenik meg ebben a rendszerben. Az elvárt, az az információs társadalmak iskolája lenne, amiben az információ, mint ahogy már manapság egyre többször halljuk, negyedik gazdasági ágként, az új olajként jelenik meg, és hát lényegében az egész oktatási rendszerben is ilyen formán lenne szerencsés, ha az információs technológia eszközei jelen lennének. Ehhez az lenne még szükséges, hogy a humán teljesítmény támogató technológia eszközrendszerét használjuk, egy folyamatos visszacsatolást, folyamatos adaptív alkalmazkodást jelentene az oktatási rendszerben. Ha még egy kicsit tovább megyünk, akkor láthatjuk, hogy többször lezajlott már úgynevezett reform az oktatási rendszerben, amikor egy-egy technológiai eszközt az oktatási folyamatba megpróbáltak bevinni. Ez a legtöbb esetben az úgynevezett top-down vagy felülről szerveződő módon történt, ami ugye azt eredményezte, hogy az eszköz bekerült az adott oktatási folyamatba, de az ahhoz kapcsolódó szoftver, illetve később a kurrikulum és a módszertan, az vagy megkésve, vagy egyáltalán nem jelent meg. Ezt többször átéltük szintén az évek alatt, illetve az évszázadok alatt, ahogy az itt látható ábrán is láthatjuk, és most is egy hasonló jelenséget érünk át. Az eszközök már jelen vannak az oktatási intézményekben, de az ahhoz kapcsolódó módszertani megújulás, módszertani kultúraváltás, illetve az ehhez még szükséges tartalom, az késve érkezik meg ebbe a folyamatba. Ha már a munkaerőpiaci elvárásokról beszélünk, akkor az alábbi ábrára érdemes még egy pillantást vetni, ugyanis sokszor halljuk azt, hogy a munkaerőpiacra is nagyon nagy hatással van a negyedik ipari forradalom. Az alábbi ábrán azt láthatjuk, hogy a munkafeladatok hogyan is változtak 1960-tól 2009-ig az Egyesült Államokban. Egyre inkább azt látjuk, hogy a manuális rutin feladatok, amely legtöbbször az oktatási rendszerben alapkövetelmények, elményként jelenik meg a feladat megoldás során, az egyre inkább a negyedik ipari forradalom által lényegében el fog tűnni. Vagyis nem el fog tűnni, hanem át fog helyeződni, és egyre inkább a gépi, automatizált metódusok veszik át ezeknek a bizonyos manuális rutin feladatoknak a szerepét. Hogyha megnézzük egy kicsit részletesebben még az ábrát, akkor azt látjuk, hogy a strukturálatlan problémák megoldása, illetve az új információ alkalmazása lesz az az elvárt 21. században fejlesztendő terület, amelyre az oktatási rendszernek fel kell készítenie majd a tanulókat. Hiszen az összes többi esetben a digitalizáció az azt fogja eredményezni, hogy ezek a munkakörök egyre inkább kiesnek a munkaerőpiacról, egyre inkább átkerülnek valamilyen géppel segített folyamatba. Ha már beszéltünk ma többször arról, hogy mit is jelent a digitális átállás vagy digitális átalakulás folyamata, akkor érdemes egy kicsit jobban körüljárni ezt a fogalmat. A külföldi terminológiában, mint ezt már az előadás elején is mondtam, inkább a digitális transformáció fogalmát használják. A magyar viszonylatban pedig ugye, ahogy a reggeli vagy délelőtti előadásban is hallottuk, inkább a digitális átalakulás fogalma került be a köztudatra. Ugye a digitális átállás fogalma alatt több értelemben használatos, több fogalmat értünk alatta. Talán ami a leginkább elterjedt és a magyar terminológiában a legtöbbet használt, ez az analóg műsorszórásról a digitális műsorszórásra való átállást jelenti. Ha ezt egy kicsit távolabbról szemléljük, akkor lényegében azt jelenti, hogy a digitális technológia egyre nagyobb mértékben van jelen a társadalom minden területén, a távközlésben, a szociológiában, az egészségügyben és lényegében minden szegmensben, és ez a fajta átalakulás, ez a digitális platformra való átállás az egyik út, amit a digitális átállás jelent. A másik része egy kicsit más értelemben és inkább a közgyűjteményi szférában elterjedt megnevezés, ami pedig a digitalizáció folyamatát jelenti. Ez ugye egyrészt azt jelenti, hogy a tartalmak digitális felületen jelennek meg, másrészt pedig azt jelenti, hogy egyre több szolgáltatás, egyre több különböző általunk használt alkalmazás átkerül a digitális platformra. Van egy harmadik értelmezés is, a harmadik értelmezésben pedig egyfajta papír nélküliséget értenek alatta, ami hát lényegében az előbb említett digitalizációhoz kapcsolatos. Egyre többet foglalkoznak vele egyébként a különböző szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakemberek. Az itt látható két könyv, az egyik 2014-es, a másik 2016-os, lényegében a digitális átállás intézményi viszonylatában egyfajta bibliaként szokták ezt a két dokumentumot említeni. Az Egyesült Államok több könyvtárában már megpróbálták ezt a fajta digitális átállást megvalósítani, és hát ennek a mikéntjét próbálták meg ezekben a dokumentumokban összefoglalni. A középső ábrával pedig azt szerettem volna érzékeltetni, hogy milyen sok területen, tehát tényleg a társadalom minden területén, minden szegmensében megjelenik ez a fogalom. Hogyha egy kicsit tovább megyünk, és ezt a fogalmat is hallottuk már a mai alkalommal, ugye a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában találkoztunk először talán szélesebb körben ezzel a fogalommal. Ez a digitális ökoszisztéma fogalma, ami szintén egyrészt megköveteli a digitális átállást, mint folyamat meglétét, másrészt pedig látjuk, hogy ez a fajta digitális ökoszisztéma lényegében az életünk minden területén megjelenik, és hát majd látjuk, hogy mindenhol szükségesek hozzá különböző képességek, kompetenciák, amelyekkel ezeket a megjelenő szolgáltatásokat lényegében hatékonyan tudjuk használni. Megpróbálkoztunk azzal, hogy hogyan lehetne a digitális átállás vagy digitális transformáció fogalmát valamiféleképpen az oktatási közegben, az oktatás területén definiálni. Hát mi az alábbi definíciót értjük a digitális átállás alatt, hiszen ugye meg is jelent a mai alkalom a Ritter Dávid előadásában, hogy nincs még ez a fogalom teljesen bevezetve terminológiailag minden területen, sőt még a megfelelő magyar szót sem tudjuk rá sok esetben. Mi úgy gondoljuk, hogy a digitális átállás alatt egy olyan folyamatot értünk, amelyben az IKT műveltség kiteljesedése jelenik meg, a humán teljesítmény támogató technológia eszközrendszerének alkalmazásával, úgy, hogy ebben az információs és kommunikációs technológia eszközei elterjednek és integrálásra kerülnek. Tehát látjuk, hogy nem központi szerepet tölt be ebben a rendszerben az eszköz, de mint látjuk, hangsúlyos szerepet kap, hiszen az eszköz az nyilván mindig determinálja, mindig meghatározza majd az alkalmazási módokat. Nagyon fontos szerep jut a virtuális környezetnek, ugye itt főleg az interneten elérhető tartalmak, alkalmazások, applikációkat értjük, illetve azoknak a készségeknek és kompetenciáknak a magas szintű alkalmazása, amivel a tudatos, kritikus és magabiztos és problémacentrikus alkalmazása valósulhat meg ezeknek az eszközöknek úgy, hogy megfelelő oktatási célokhoz kapcsolódjon, és lényegében ezzel egy új tanulási környezetet alakítsunk ki. Nagyon fontos, hogy mindig az adott céloknak megfelelő tanulási környezeten van a hangsúly. A továbbiakban szeretném ismertetni, hogy miért adtam azt a címet a mai előadásnak, hogy a kutatás stratégiai beágyazottsága. Ennek keretében azt vizsgáltuk, hogy a különböző nemzetek infokommunikációs stratégiájában és nemzeti alaptantervében hogyan jelennek meg a digitális átállás összetevői. Erre lényegében egy tartalomelemzési módszert használtunk. Ez a tartalomelemzési módszer egy speciális szoftvert kívánt meg, a MaxQDEA nevezetű szoftvert, illetve az a szempontrendszer, amit ennek során kidolgoztunk és megalkottunk, az nem egy előre megalkotott szempontrendszer volt, hanem induktív van, mi hoztuk létre, hiszen korábban az ilyen jellegű stratégiai dokumentumok digitális átállásának elemzéséhez nem készült szempontrendszer, tehát ennek a szempontrendszernek a megalkotása a mi feladatunk volt. Az elkészült kimeneteket, ami idézett mátrixok, illetve fogalomtérképek, gráfok formájában készült, ebből néhányat szeretnék majd az előadásom későbbi részében felvillantani. Felmerült a kérdés, hogy milyen országokat vizsgáltam. Az országok vizsgálatában Észtországot, Finnországot és Magyarországot néztük meg. Azért választottuk ezt a három országot, mert mind a három, mind az Empirika 2014, ami az e-készségek elterjesztését jelenti az adott országban, mind pedig a gazdasági és társadalmi index adatai alapján, ezek a 2014-es mérés adatait mutatják, azt láthatjuk, hogy mind a három ország valamilyen más klaszterbe került. Észtországban magas az IKT innovációs képesség és magas a szakpolitikai aktivitás, Finnországban magas IKT innovációs képességgel és alacsony szakpolitikai aktivitással, míg Magyarországon mindkét területen egy-egy alacsony klasztert figyelhetünk meg. A társadalmi és gazdasági indexben pedig ugye a következő kategóriákat látjuk. Amelyik két kérdést szeretném nagyon röviden ismertetni, mert látom, hogy az időm az vészesen fogy, az lenne, hogy mi az IKT szerepe ezekben a stratégiai dokumentumokban, milyen szerepeket definiáltak az IKT-nak, illetve, hogy milyen elvárásokat támasztanak a humán erőforrással szemben, mit várnak el a 21. századi állampolgártól. A mi jelenleg az IKT szerepénél, talán mielőtt még erre rátérek, nagyon röviden az ábrát szeretném bemutatni. A színek az ábrán, azok lényegében csak jelölő szerepe van. Úgy kódoltuk be az adatokat, hogy a fő kódok, amiket ilyen csomópontokként lehet látni, azok az alkódokkal mindig egy színt kaptak. A szaggatott vonal, az pedig azt fogja jelenteni, hogyha egy adott szövegrészt több kóddal is elláttunk, tehát több kulcsszó is jellemzi azt az adott területet. A vonalak vastagsága pedig azt jelenti, hogy milyen gyakorisággal fordult elő a szövegben az az adott kód. Az IKT integrálás az oktatás a részben azt láthatjuk, hogy nagy szerepet szánnak az élethosszig tartó tanulásnak, az élet minden területén való tanulásnak, ami szoros kapcsolódást mutat a munkavállalói flexibilitással, illetve a különböző munkaerőpiacra történő visszaintegrálási stratégiákkal. Azt is láthatjuk, hogy a technológia az nagyban elő fogja segíteni a jövőben, ezt várják a stratégiák esetében a hatékonyabb munkavégzést, és nagyon fontos szerep jut a folyamatos adaptivitásnak az új technológiához, amit például a finn stratégiában kiemelt szerepű elemnek tekintenek. Nagyon fontos szerepet kap az IKT, mint a támogató környezet létrehozása, amiben a különböző egyéb társadalmi támogató rendszerek, a digitális állam, a digitális gazdaság egyfajta háttértámogató elemévé vál a technológia. Nagyon fontos szerep jut még a tudatos fogyasztóvá válásnak, és az időm már valószínűleg elfogyott, úgyhogy nagyon-nagyon röviden a humán erőforrással szemben támasztott követelményekről. Nagyon röviden a humán erőforrás követelményeiről annyit szeretnék elmondani, hogy három nagyon fontos dolog felfedezhető az ÉSZT és a FIN stratégiákban is, illetve a hazai stratégiában is elemeiben megjelenik. Az egyik ilyen az IKT műveltség minél magasabb szintű elterjesztése, a másik az IKT iránti pozitív attitűd kialakítása, ez egyrészt az informatikai szakmák iránti pozitív attitűdöt és a technológiában való megbízást, bizalmat jelenti, a harmadik pedig a tanulás támogatásának egy nagyon fontos elemeként jelenik meg a technológia, és hát lényegében ez lesz az, amit a humán erőforrástól is elvárnak, hogy a technológiával támogatott tanulást azt minél erőteljesebben, minél nagyobb mértékben, és az együtt tanulás élményével együtt alkalmazzák. Az időm elfogyott, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Az előadást meg lehet tekinteni nyilván online is, illetve a prezentációt az itt látható linken, és köszönjük szépen szerzőtársammal együtt a figyelmet. Köszönöm.